Az Úr az én kősziklám, váram és szabadítóm. Az én Istenem, az én kősziklám, ő benne bízom, az én pajzsom, üdvösségem szarva, menedékem. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Testvérek, foglaljunk helyet, és magasztaljuk az Urat a 105. Zsoltár éneklésével, a 105. Zsoltár első három versével. Áldjuk az Urat az ő csodáiért, magasztaljuk őt szent nevéért. Magasztaljuk az Urat imádságban. Istenünk, mennyei atyánk, a köszöntés ígéjével a gyülekezet közösségében olyan megható volt és bátorító megvallani, hogy nem csak egyénként, hanem mint gyülekezeti közösségként is vallhatjuk, ki vagy te a számunkra. Imádunk téged minden isteni tökéletességedért, de legteljesebben az Úr Jézusban jelentetted ki nekünk, ki is vagy, Urunk. És köszönjük, hogy még az ószövetségi, újszövetségi, bibliai hithősöknél is sokkal mélyebben tapasztalhatjuk meg mi is, milyen nagy ajándék, szent lelked és igéd által a te jelenléted nekünk. Köszönjük, Urunk, hogy még a tanítványaidnál is hatalmasabban élhetjük át, Immánuel, velünk az Isten. És te tudod, Urunk, hogy a te isteni személyed, jelenléted és tökéletességeid közül most melyik a legfontosabb egyenként is nekünk. Kérünk arra, Urunk, hogy a hirdetett igében azt add. Urunk, köszönjük, hogy a Zsoltár szavaival is vallhattuk, te mennyi ajándékot adtál, ezért szeretnénk hálás szívvel magasztalni, ha tele vagyunk örömmel. A szomorúságban bennünk talán még keserűség is. Hisszük, Urunk, hogy Te vigasztalni akarsz, már a gyülekezet szeretett közösségén keresztül is. És köszönjük, Urunk, hogy a Te vigasztalásod az nem csak erre a napra szól, hanem folyamatosan. Köszönjük, hogy a Te vigasztalásod örökké való, e földi és mindörökre szóló. Ezért ad nekünk reménységet is, ha reménytelenneknek éreznénk a helyzetünket. Kérünk arra, hogy legyél azokkal, akik nem tudnak online sem részt venni az Isten tiszteleten, mert betegek, kórházban vannak, jelenlétet kísérje őket is ugyanakkor. És hadd adjunk hálát, hogy délután konfirmációi Isten tisztelet lesz. Köszönjük, hogy így is szól majd a Te igéd. Köszönjük, Urunk, hogy befejeződhetett a mögöttünk levő hét, mindkét csendes hete a fiataloknak, és indulhatnak Neszmélyre, meg ide a templomba erre a hétre is, ifjak, hogy hallgassák a Te igédet. Köszönjük, Urunk, hogy ilyen gazdagon ajándékozó Úr vagy. Kérünk Téged, fogadd kedvesen imádatunkat, hálaadásunkat, és hallgass meg könyörgésünket az Úr Jézusért. Amen. Istennek ígéjét a Sámuel első könyve második részéből olvasom, Anna hála énekét, az első verstől a tizedik versig a hosszabb ige szakaszt figyelmesen hallgassuk alázatos szívvel, és az Úr ígéjének az üzenetét is majd a ige magyarázat során. Így szól tehát az Úr írott igéje most mindannyiunkhoz személyesen. És imádkozék Anna, és mondta: örvendez az én szívem az Úrban, felmagasztaltatott az én szarvam az Úrban. Az én szám felnyílt ellenségin ellen, mert szabadításodnak örvendezek én. Senki sincs olyan szent, mint az Úr, sőt, rajtad kívül senki sincs. Nincsen olyan kőszál, mint a mi Istenünk. Ne szóljatok oly kevélyen, oly nagyon kevélyen. Szátokból ne jöjjön kérkedő szó. Mert minden tudó Isten az Úr, és a cselekedeteket ő ítéli meg. Az erős kézé a sokat megrontja, és a roskadozókat erővel övedzi fel. A megelégedettek bérét szegődnek el, éhezők pedig nem lesznek, és míg a magtalan hét gyermeket szül, a sok gyermekű megfogyatkozik. Az Úr öl és elevenít, sírba visz és visszahoz. Az Úr szegényé tesz és gazdagít, megaláz, fel is magasztal. Felemeli a porból a szegényt, és a sárból kihozza a szűkölködőt, hogy ültesse hatalmasok mellé, és a dicsőségnek székét adja nekik. Mert az Úré a földnek oszlopai, és azokra helyezte a föld kerekségét. Híveinek lábait megoltalmazza, de az istentelenek sötétségben némulnak el. Mert nem az erő teszi hatalmassá az embert. Az Úr, akik vele versengenek, megrontja. Mennydörög fölöttük az égben. Az Úr megítéli a föld határait. Királyának pedig hatalmat ad, és felemeli felkentjének szarvát. Az atlétikában jártasak bizonyára hallották a héten, hogy nagy esemény történt a Gyulai Memoriál atlétikai emlékversenyen. Kozák Luca 12 perc 71 másodperces új országos csúcsot futott 100 méteres női gáton. 36 éves csúcs dőlt meg ezzel a futásával. Ő második lett így is, egy holland lány mögött, de ahogy én néztem a híradásban utólag az eseményt, jobban örült, mint a győztes. Mert tudta, hogy mit is jelent ez számára. A média meg a hírportálok is igazából az ő sikeres eredményéről tudósítottak, ennek volt szalagcímértéke, és reméljük, hogy az olimpiai szereplését is pozitívan befolyásolja majd ez a nagy siker. Ha az Ószövetségi időben lettek volna a média hírportálok híradásai, akkor valahogy így fogalmazták volna a szalagcímben: felmagasztaltatott a szarva a fiatal tehetségnek. Ugyanis Anna hála énekében, imádságában az elején is és a végén is hallhattuk a szarv képével ezt a kijelentést: felmagasztaltatott az én szarvam az Úrban, illetve és felemeli felkentjének szarvát. A szarv felmagasztaltatása képe a dicsőség, a tisztelet, az erő, a hatalom magaslatára való felemeltetés jelenti valaki számára. Ez különösen akkor jellemző, amikor előtte nagy megaláztatásban, szégyenben kellett élnie, amilyenben Annának, Sámuel édesanyjának is része volt. Amikor az Úr szabadítását átélte ez az ószövetségi hívő asszony, akkor hallottuk, boldog hála imádságban tör ki. Viszont kiderül, hogy nem is annyira azért hálás és azért örül, ami vele történt, hanem aki által mindez végbe ment az ő életében is. Istenével van tele a szíve. Isten tökéletességeit, tulajdonságait említette, és a tetteiben is gyönyörű költői párhuzamokban, ellentétes vagy szinonim párhuzamokban elmondta, hogy ez az Isten mi mindent tesz, kozmikus méretekben is, meg egy hívő ember személyes életében. És Istennek ezt a jellemzését tehát, hogy az Úr a központi személy ebben az imádságban különösen is kifejezi ez a kép, ami egyfajta módon keretezi is ennek az imádságnak az egészét. Az is látszódik, hogy ezzel a képpel kifejezve Anna személyes életének a múltja és a jelene is megfogalmazódik, viszont a végén az Úr felkentjének a személyére vonatkozóan a prófétai jövendő távlatai nyílnak meg. Sőt, még tovább kell menni, mert messiási ígéret van előttünk. Tehát Anna személyes élete, ebben az ő népe, történelmi élethelyzete is a prófétai távlatokban a messiási ígéret fényébe kerül. Ezért nagyon bátorító ennek az imádságnak minden sora, mi most a szarv képével kifejezett kijelentésre koncentrálunk. Első gondolatban Anna személyére vonatkozóan mit jelentett ez, aztán pedig az Úr felkentje személyére nézve. Tehát a szarv képe a tisztelet, a dicsőség, a hatalom és az erő szimbóluma, és ha fölemeltetik valaki szarva, ez a boldog élethelyzetre utal. Anna, emlékszünk, ha olvastuk ezeket a szakaszokat a kalauz szerint, egyáltalán nem volt ilyen boldog hívő asszony. Ő nagyon mély hitben volt Istenében, de meddő volt amiatt folyamatosan szomorú arcú asszonynak ismerték. A legszomorúbb arca az Úr népe közösségében volt Annának, amikor a Szent Sátorba ment a család, ahol pedig még a mózesi törvények szerint is azért mentek a hívő családok, hogy örvendezzenek az Úr előtt, együtt étkezzenek boldogan, mert nagy ünnep van az Úr jelenlétében, csak hogy Annát a férje másik felesége, tehát feleségtársa durván meggyalázta, megalázta, piszkálta, meddő volt amiatt. Anna számára az Úr szabadítását gyermeke születése jelentette. De őt azonnal az Úrnak ajánlotta, emlékszünk. Itt nagyon beszédes az első rész utolsó kifejezése, amikor Károliban így olvassuk, és imádkozának ott az Úrhoz, mikor a kis Sámuelt elválasztása után fölviszik az Úr sátorába, Éli főpaphoz, átadják az Úrnak a szolgálatra, tehát ők nagyon ritkán találkoznak majd vele fizikailag. De ebben a mozzanatban is, ebben az ünnepi pillanatban ők az Urat imádják. Az ősi kifejezés azt jelenti, hogy imádni, imádkozni kifejezésünkben benne is van, imádni. Az imádásban is az Úr személyén van a hangsúly, nem is a tettein, hanem a személyén. És hogy Anna mikor imádkozta pontosan ezt az imádságot, nem tudjuk, nagyon valószínű, hogy ebben a ünnepi pillanatban egyébként, de egy biztos, a kijelentésbe került imádsága is imádás. Boldog örvendezés. De nem is a gyermeke miatt nagyon boldog. Még csak nem is a maga büszkesége miatt. Micsoda felemeltetésem van nekem, hanem azt mondja, az én szarvam az Úrban magasztaltatott föl. Tehát itt is az Úr személye a hangsúlyos. Egyáltalán a bibliai kijelentés történetei ebben a könyvben, meg a Sámuel második könyvében is, végig az Úrra mutatnak. A bibliai történet bemutatja, hogy Isten, az Úr Izraelnek hogyan készít királyt Sámuelen keresztül. Tehát a bírák korában, mert ez a bírák kora, Isten készül királyt adni. De nem Dávid királynak a fogantatásai, születése, történeteit mutatja be a legelején a könyvnek, hanem annak a prófétának a születéséről ír, akin keresztül majd ezt a királyt fölkeni az Úr. Ilyen módon Anna személyes élet sorsa az Úr terve és célja szerint alakul minden tekintetben, Szarva felemeltetésével, felmagasztaltatásával is. Ezt ki is mondja. A maga számára ez a fajta boldogság, örvendezés, amit itt az Úr szabadítása kapcsán is kifejez, akkor lett igazán valóság, amikor ki tudta önteni a szívét az Úr előtt. Emlékeztek, hogy az ő szomorú arca onnantól fogva nem volt többé szomorú. Ott ígéretet is kapott, hogy gyermeke születik majd, de még nem született meg a kicsi Sámuel, de már Anna arca nem volt többé szomorú. Onnantól ő meg tudta ragadni Isten személyének és jellemzőinek, meg tetteibe való bizonyosságának a valóságát. Az imádságában pedig látszik, hogy boldog. És az jutott eszembe, hogy a mi arcunk, az én arcom is vagy szomorú, vagy boldog. Azt, akik ismernek bennünket, látják a szemünk tekintetéből, hogy most boldogok vagyunk, vagy szomorúak. Ezért érdekes, hogy a hívő ember hogy lehet boldog, örvendező az Úrban, mikor lehet, hogy amit amúgy szomorúnak kellene lennie, és szomorú is, de nem mozom van a hangsúly, hogyha az Úr személyén van a hangsúly, akinek a terve és célja megvalósul az életében. Anna számára mindenképpen a bibliai történetből látszik, meg az imádságából, hogy ő most már nagyon boldog. De hagyj kérdezzem meg, hogy a te arcod milyen? Leszegett fejjel, szomorú arccal jöttél Isten tiszteletre, mert várod is, hogy az Úr szabadítása végbe menjen végre, talán ezért imádkozol is, még a lelki testvéreid is ezért imádkoznak. Erőtlen hívőnek érzed magad, szégyenkezőnek sok minden miatt. Ez az imádság arra mutat, a hívő ember szomorkodhat is, lehet erőtlen is. Emlékszünk, különösen a fiatalok erőtlenek, az idősek talán nem, mert elfáradnak az ifjak, és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, ott változás áll be. Annának a neve mit is jelent? Aki közöttünk Anna nevű, remélem tudja, kegyelem, Hanna, kegyelem. Isten kegyelmes személye, szabadítása. És az imádás, az imádság, kijelentés. Ez nem csak egy hívő ember imádsága, hanem benne van a Szentírásban. És amikor olvassuk, halljuk mi is, meg abban az időben is, a bírák korában, illetve onnantól fogva folyamatosan, Izrael népe életében, Anna imádsága nagy bizonyságtétel arra, hogy a hívő ember így is érezhet. És lehet, hogy a folytatásban azt kell hangsúlyoznom neked is, hogy önts ki végre a szíved az Úr előtt, mint Anna tette, mert talán erre van végre szükséged. De az is lehet, hogy előre hálát adhatsz. Még nem történt semmi változás, szomorú arccal jöttél. De ha igaz az ige, már pedig igaz, és az Úr munkálkodik, akkor átváltozhat egy pillanat alatt az szemünk tekintete is, mert az Úr jelenléte, igéje, ereje, ahogy Annát is, megerősítette. Előre hálát adunk, sőt, előre lehet imádni az Urat, magasztalni. Ne felejtsük el, hogy amikor Mária megtudta, hogy gyermeket vár, és elment Erzsébethez, akkor az Erzsébette volt találkozás során mondta el Mária azt a gyönyörű imádságot, kicsit hasonlít is Anna imádságára. És azt se felejtsük el, hogy Mária számára a Józseffel való szerelme, mennyasszony vőlegény kapcsolata nem is volt olyan könnyű, akkor ott még. De Mária szívét betölti az imádat. Vagy eszembe jutott Saul és Silás esete, amikor nagyon elverték őket Filippiben, a börtönbe kerülnek, és a börtönben éjfél táj kezdik magasztalni Istent. Aztán történnek a nagy csodák. Ugyanis az a kérdés, hogy amikor még nem magasztaltatik fel a hívő ember szarva az Úrban, De az Úr akkor is Úr, és ez a kép azt jelenti, hogy a felmagasztaltatás megelőzően is az Úrnak megvan a terve és a célja. Annával is megvolt. Én kérdésként szeretném fogalmazni a kijelentést, hány olyan ószövetségi vagy újszövetségi hívő asszonyt ismersz, aki meddő volt, de a gyermekei nagy hithősökké lettek? Mert van egy pár. Így utólag Anna számára is teljesen világos lehetett, hogy hát én is azok közé kerültem, akikkel az Úr az ő nagy tervét, célját vitte végbe, hogy a messiási ígéreteket megvalósítsa. Nem, hogy meddő asszonynak született gyermeke, hanem még egy szűznek is született gyermeke, Mária esetében. Mert az Úrnak tetszett így felmagasztalni az övéinek, az ő hívő asszonyainak a szarvát. Ami Annával történt, az tulajdonképpen az Úrral történt. Ez nagyon beszédes, hogy Anna örömteli élethelyzetében most már tudta hinni azt, hogy ami az én életemet dicsőíti, az tulajdonképpen az Urat dicsőíti. De akkor innen van a gondolat az igei magyarázat szempontjából, de hát az életem akkor is dicsőítheti az Urat, amikor még nem látom a felmagasztaltatás valóságát, de az ige alapján tudom, hogy bekövetkezhet bármikor. És erre a legmagasztosabb példát azért mégiscsak az Úr Jézus adja. János Evangélium a 12. rész 28. versében olvassuk az ő nagyon bátorító, kedves kijelentését, az atyához így szól, imádkozik, atyám, dicsőítsd meg a te nevedet. János Evangélium a 12. része már közel van a passió történet igei részeihez. Majd figyeljük meg, olvassuk el otthon, hogy ebben az evangéliumban nagyon sok gyalázat, megaláztatás írja az Úr Jézust, mérhetetlen szenvedésben van része, János is így írja le a passió eseményeit, de az egésznek a hangsúlya mégis Jézus dicsősége. A szenvedésben is, a megváltó mű elvégzésében is Jézus megdicsőlése azért, mert az Atya így dicsőíti meg önmagát. Anna az ószövetségi időben átéri ezt a nagy titkot. Jézus is, mint hívő ember, hívő férfi, de Isten is egyben, ugyanezt élte meg. És ezért lett nekem nagyon beszédes és nagyon bátorító személyes üzenetben is, hogy Anna nem csak magáról énekel, hanem énekel az Úr felkentjéről. És nem csak Anna szarva emeltetik fel, magasztaltatik fel az Úrban, hanem ő is felemeli felkentjének szarvát. Ott van az Úr Jézus személye az ószövetségi kijelentésben. Természetes, hogy itt a felkentje utal Dávidra is, aki majd az Úr választott királya lesz, de Dávid fiára, Jézusra, a messiási ígéretben. Ezért a folytatásban erre fele kell mennünk, hogy akkor Anna élete is hogy alakulhatott úgy, ahogy a nehézségek között is, de aztán a felmagasztaltatásban, és hogyan is lett így az Úr Jézus számára Anna élete is előremutató. Az biztos, hogy az Ószövetség lapjain itt olvashatjuk először a messiásra vonatkozóan ezt, hogy felkent. Isten felkentje, görögül Krisztus, amiből a Krisztus szó jön. Ez a felkent most király. És a bírák korában ez nagyon fontos, mert abban az időben nem volt király, de Isten készült királyt adni. Az Úr Jézus születése előtt 105 körül lehetünk, amikor Anna az imádságában Istennek a felkent királyáról imádkozik. Anna számára még a szó legszorosabb értelmében elég távolinak tűnt a királyság. Most még csak Sámuel született meg. Dávid majd 1040 környékén születik meg, és majd utána, amikor fiatal, Sámuel felkeni őt királynak. Anna számára azonban mégiscsak ott van a reménység. És ez egy nagyon titokzatos igazság, hogy az Úr királyáról imádkozik felkentjéről, mert Anna is tudta és ismerte a királyra vonatkozó ígéretét Istennek, ez egyértelmű. Ti emlékeztek, hogy Isten mikor ígérte meg legelőször az ő népének, hogy királyt készül adni? Hogy egy kicsit könnyebben tegyen fel a kérdést esetleg, ki volt az a hívő ember, akinek először mondta Isten, hogy még királyok is származnak tőle. De így már könnyű a kérdés, remélem. Aki Ábrahámra gondolt, az gondolta a legjobban. Csak hagyj említsem meg, hogy Mózes első könyve 17. részében, ebben a történetben Ábrahám még nevet azon, hogy neki egyáltalán gyermeke születhetne. Sőt, úgy Istennel próbál egyezkedni, hogy jobb lenne, hogyha Izmaelre tekintenél, mint akiben az ígéretet beteljesíted, mert hát én már meg Sára is hogy vagyunk. És egy ilyen történet Ábrahámmal kapcsolatban nevet az Úr szaván, az Úr lehetőségein, az Úr meg azt mondja, hogy még királyok is származnak tőled, Ábrahám. Aztán jött a Jákob áldásában, hogy ez a király Júda törzséből származik. Olyan érdekesen magasztos Istennek a terve, amikor még egy pogány, moábita, hamis próféta is arról énekel egy gyönyörű éneket, hogy Izrael népének milyen királya lesz, Bálán volt, akinek a szamara megszólalt, vagy Mózes, amikor leíratja vele Isten a Mózes 5. könyve 17. részében a királytörvényt, még törvényt is iratott Isten, mert lesz király. 1 Mózes 17 Ábrahám története, 5 Mózes 17, könnyű megjegyezni, a királytörvény. Viszont Anna volt az első, egy hívő asszony az Ószövetségben, akin keresztül Isten az imádságán keresztül leíratta azt is, elmondatta azt is proféciában, hogy ez a király felkent király. Ennek jelentősége van. A felkent király, akinek felemeli a szarvát az Úr. Itt fontos, hogy nem csak Anna megalázott, meggyalázott, a szavakon keresztül meggyalázott élete volt, ami nagyon nehézé tette számára az Úrba vetett bizalom megragadását, hanem gondoljuk végig, hogy Isten népe is, a bírák korában különösen, mennyire megalázott, bűnök miatt szégyenteljes életű volt. Elég ha arra gondolunk, hogy ezután a gyönyörű imádság után nem sokára olvassuk Éli gyermekeinek, fiainak a súlyos gonoszságát. Meg a Szent Láda elkerül Izrael földjéről, mert ennyire istentelen és elköstelen az Úr népe. Isten népe meg a vezetőik egyáltalán nem azt teszik, ami kedves az Úr szemében. Bírák korában a jellemző, mindenki azt tette, ami jónak látszott az ő szemei előtt, kisbetűs ővel. Ha nagybetűs ő lenne, akkor minden más lenne, mert mindenki azt tette, ami jónak látszott az ő, azaz Isten szemei előtt. De jó lenne, ha ez lett volna a valóság. De egy ilyen súlyos történelmi helyzetében is Isten népének, meg a folytatásban is mennyi olyan nehéz pillanat vagy időszak is volt, ami nagyon reménytelennek tűnt az Úr népének, de a reménység akkor is mindig felragyogott. Aki Anna imádságát tudta a Szentírás alapján, meg lehet, hogy imádkozta is esetleg, ha megtanulták kívülről, hogy de felemeltetik az Úr felkentje, felkent királya szarva. Meg fog dicsőítetni az Úr felkent királya, de akkor az ő népe is. Tehát ha a királyunk dicsőséges, akkor a nép is ilyen lesz. Eszembe jutott Dániel, az idős Dániel, mert idős korában olvassa Dániel Jerémiás proféciáit. Dániel volt annyira gazdag, és volt olyan méltóságban ott Babilonban, hogy ő megtehette, hogy voltak Jerémiás tekercsek, amiket olvashatott. És amikor olvasta, tudta, hogy 70 esztendeig lesz a fogság. Még ő benne volt, de ő is csodálatos imádságban magasztalja Istent. Bűnvallás is van az imádságában, de Isten imádata, hálaadás előre, mert az Úr megígérte. A 29. rész, 11. verse, itt a gyülekezetünkben sokszor hangzott már, több olyan fiatal pár is volt, akik ezt a bibliai verset választották az esküvői meghívóra, meg az igehirdetésben is ez hangzott, az újfordítás kijelentésében így szól, mert csak én tudom, mi a tervem veletek, így szól az Úr, békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek. Azért, mert az Úr felemeli az ő felkentjének szarvát. Ez reménység. De bizonyos, És akármilyen nehéz az élethelyzet, az Úrban bízók akkor is várhatták, hogy az Úr ad egy szebb jövőt. Dávid maga is, amikor Istentől átélte a szabadítás örömét, imádkozta, hogy az ő szarva is felemeltetett, de hogy hallottuk a köszöntés igéjében a 18. Zsoltár 3. verséből, üdvösségem szarvának mondja. Ugyanez a kijelentés olvasható a Sámuel 2. könyve 22. rész 3. versében, készül az Úr befejezni a Sámuel könyve isteni kijelentéseit, és oda a vége környékére oda tette Dávid imádságát is. És hangzik, üdvösségem szarva. Benne van ebben nem csak a földi élet szempontjából az Úr szabadítása, bizonyossága, a felmagasztaltatás, hanem az örök élet szempontjából. Ezért is van az, hogy Zakariás, amikor a kicsi keresztelő János megszületett, akkor idéz egy olyan zsoltárt, az meg a 132. zsoltár, 17. verse, ahol szintén az üdvösségünk szarváról énekel a zsoltáros, illetve Zakariás. Jézus akkor már ott van az anya méhében, de még nem született meg. De Zakariás már akkor is az üdvösségünk szarváról énekel, ami felmagasztaltatik, felemeltetik. Mert az Úr Jézusban teljesedett be a messiás ígéret. Dávid is az Úr felkent királya volt, és Dávid fia, Jézus is az Úr felkent királya. És annán keresztül Isten ezt jó előre kihirdette. És nekünk milyen ajándék, hogy mi ezeket mind már úgy olvassuk, hogy már több ezer évvel vagyunk az Úr Jézus földi ittléte után is. És tudjuk, hogy beteljesedtek az ígéretek, hogy Isten valóban felemelte felkentjének szarvát. De hogy hallottuk, éppen akkor volt a legmagasztosabb a felemeltetés, mikor a leggyalázottabb volt az Úr Jézus, és a legmegalázottabb. Mert a megváltó művet így vitte végbe. De ragyog ott az Atya dicsősége. De amikor eljön az Úr Jézus, akkor az új ég és az új föld örökké való kiteljesedésében igazán fel fog ragyogni, mit is jelent ez a hatalom, ez az erő, ez a dicsőség Isten számára. De addig is, amíg nem jön el az Úr Jézus, ez nekünk reménység, de addig is minden nap tudhatjuk mi is, annához hasonlóan, hogy minden, ami az életünkben a szarv felemeltetése, azaz magasztosság, öröm, boldogság, akkor is, ha esetleg lehet, hogy szomorú dolog történt, de tudom, hogy ebből az Úr bármikor hozhat ki bármit, mert Jézus dicsőíti. A hívő embernek a felmagasztaltatása, a szarva felemeltetése a bibliai képben az Úrban, Jézus dicsőségét, felmagasztaltatását, szarva felemelését mutatja. Bármi, bármikor. Az első gyerekhéten olyan kedvesen alakult ez, több szolgatásnak is azon a héten dőlt el, hogy sikerült-e a felvételi. Várták az SMS-t, úgy este fele valamikor. És sose felejtem el, hogy az egyikőjük mondta, hogy neki sikerült, mert neten megnézte, de tudja, hogy már a másikőjüknek is sikerült, de ő neki nincs netje, tehát én már tudom, hogy neki sikerült, ő még várja az SMS-t, menjünk oda hozzá, mert most már lehet, hogy ő is megkapta. És kiderült, hogy akkor már megkapta az SMS-t. De számomra, aki kívülálló voltam, mert én csak izgultam miattuk, az olyan megható volt, hogy mi már tudjuk, hogy neki sikerült, és másodpercek múlva kiderül, hogy ő is tudja-e vagy sem, de egy biztos, hogy sikerült. Felmagasztaltatott a szarvuk az Úrban, mert sikerült a felvételi. A pontszám elég volt, és ezt megtudták a neten keresztül, vagy SMS-ben. Ezek ilyen egyszerű dolgok. Anna számára a meddőség az hétköznapi helyzet volt. Nem könnyű, de hétköznapi. Az Úr számára viszont ezek a hétköznapi helyzetek mégiscsak, hogy hallottuk, arra voltak eszközök, hogy megdicsőítse a nevét, mert ilyen meddő asszonyokon keresztül adott nagy hithősöket. Sikeres felvételi, a házasságod, a gyermeked, a munkahelyed, vagy az időskorban is gyümölcsöző életed, és lehetne sorolni azokat a dolgokat, amik hétköznapok, és örömet jelentenek. De ha valami nem úgy alakulna is a földi életünkben, akkor is a messiási ígéret miatt, nekünk is, és Jézus elvégeztetett váltságműve miatt mégiscsak örömteli lehet minden. Mert az új ég és az új föld távlataiban is az a nagyon nagy ajándék, hogy ott is az Úrral leszünk együtt. És ez a lényeg. A földön is az Úrral együtt, és ez a lényeg. Mert az Úr szarva, az Úr felkentje szarva felemeltetése. Én a 3 héttel ezelőtt, július 29-én nagyon mély valósággal éltem meg, amikor a haldokló édesanyám mellett ülhettem, és reggel 9 óra előtt pár perccel a napi csendességnek az újszövetségi részét úgy láttam, hogy felolvasom Máté Evangélium 24. részéből Jézus eljöveteléről szóló bibliai kijelentést, mert valószínű hallja, még, mert már nem volt kommunikáció este óta, de ha hallja, vagy ha nem hallja is, ez hangozzék el. És amikor elolvastam azt a szakaszt, utána 2-3 mondattal csak ennyit mondtam: Mami, ha ma eljön az Úr Jézus, akkor együtt leszünk vele mindörökre. De ha nem jön el, akkor lehet, hogy érted jön el. Angyalait is küldve talán, hogy vele lehess. És pár perc múlva az Úr érte jött. Csak pár perc telt el, és simogattam az arcát, az utolsó lélegzeténél is, az Úr megjött és hazavitte. Itt a föld és a menny találkozó pontja hihetetlen mély lelki élménnyé vált számomra, hiszen az Úr elvitte az ő szolgáját magához. És nem a gyász mély fájdalmán van a hangsúly, hogy olyan boldog voltam, hogy jött az Úr, mert az igében is erről szólt. Ilyen nagyon megdöbbentően érdekes érzés volt ez, mert a gyász az az én mély fájdalom egy árva gyermeknek, de az Úr Jézus dicsősége ott felragyogott a szó legteljesebb értelmében. És boldogok lehetünk az Úrban, hiszen az Úr cselekszik a földi életünk során is, a meghalásunkon is, hát még utána. Amikor az Úr Jézus személye, felmagasztaltatása, az ő szarva, mint az Úr felkentje, felemeltetése, igei kijelentése hangzik ebben az imában, az Úr azért is teszi, hogy rámutasson a te életednek is nem csak a múltjában, a jelenében, hanem a jövőjére nézve, és igaz ez. Isten megdicsőíti önmagát, te benned is. Hiszel ebben az Úrban, követed őt, egyáltalán az övé vagy. Anna az Úré volt. A nehézségek között is megtanulta, bízhatok az Úrban, amikor pedig jött a szabadítás, akkor is az Úr személyén maradt a hangsúly. Bátorítson bennünket is az Úr, vagy vigasztaljon, ha kell. Ahogy mondtuk, ha kell, önts ki a szíved az Úr előtt, akár sírva is, de adhatsz előre hálát az Úrnak, vagy imádhatod az Urat. Tegyük most is ezt imádságban. Magasztalunk azért, mennyei Atyánk, hogy az Úr Jézusban is elvégeztetett a váltságmű, és köszönjük, hogy a te dicsőségedet az ő megalázottságában akartad kimutatni, kijelenteni, de áldunk téged, hogy ezért lehet nekünk is felemeltetés. Köszönjük, Urunk, hogy az Úr Jézus is föltámadt és él, itt van velünk. És áldunk, Urunk, a te szabadításod öröméért a személyes életünkben is, és hadd adjunk előre hálát neked, hogyha még várnunk kell a szabadításodra, köszönjük, hogy ezt tehetjük hittel, boldogan. Azért imádkozunk, Urunk, hogy akik közöttünk mégis most szomorúak, vigasztald őket továbbra. A te ígért köszönjük, hogy erősít és bátorít bennünket. Kérünk, legyél azokkal, akik súlyos betegek, és ennek a terhét kell hordozni, vagy elkapták ezt a vírust. Meg egyáltalán, Urunk, ha az új tanévre gondolunk, a hallott hírekre, akkor, Urunk, mi azt kérjük, hogy ebből a vírusból adj szabadulás nekünk. Őrizd meg bennünket, de azt is tudjuk ugyanakkor, hogy te bármit ki tudsz hozni, még a nehéz, bajos dolgokból is, Urunk. Ezért magasztalunk téged. Segíts így rátekintenünk, egymást is erősíteni, bátorítani, ha kell. Valóban köszönjük, Urunk, hogy még a gyászban is te vagy a mi vigasztalónk. Kérünk téged arra, hogy azokat is erősítsed, bátorítsod, vigasztalásodod, akik ezen a héten álltak meg ravatal mellett, vagy veszítették el szerettüket. Köszönjük, Urunk, hogy a tiéd hozzád mennek. És imádkozunk, Urunk, határon túllevő magyarokért, ahol a vírus helyzet sokkal súlyosabb, Kárpátalján még a háború is ott van. Most is azt kérjük, Urunk, hogy adj békességet ott különösen is, fizikai módon. És kérünk, Urunk, azért, hogy hagyd lehessen ott is az ott élő hívő népednek, határon túlélő minden hívő népednek boldog életet te veled, és legyenek ők is hozzánk hasonlóan bizonyságtevők. Kérünk, segíts vezetőinket, amikor nehéz döntéseket kell hozni, legyenek azok jó döntések. Köszönjük, Urunk, hogy te őket is használni akarod eszközeidként, akik közöttük hitben járnak, merjék vállalni a hitüket, így is kérünk. Urunk, most a csendben álmodott imádságunkat is hallgass meg Jézus érdeméért. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az áróének 167. számú dicséret, 167. számú dicséret, az Úr csodáiról beszél, anyaölben is gondja volt ránk, és a harmadik versben a Szent Háromság Isten magasztaljuk és imádjuk. Tegyük ennek az örömével. Kérjük és vegyük az Úr áldását. És lészen a Jessének gyökere, aki felkel, hogy uralkodjék a pogányokon. Ő benne reménykednek a pogányok. A reménység Istene pedig töltsön be titeket minden örömmel és békességgel a hitben, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. Amen.